eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt. Eltávolította azt az útból, oda fegedve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmaságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmas oda szálltuk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, énekesmennyünkből a 370-es éneket keressük ki, és annak a legelső versét énekeljük fennállva. A 370-es dicséretünket keressük ki, az első verse itt kezdődik. Győzel, szent életünk Isten!
Thank you. mi együttlétünknek és Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, amelyet a mai vasárnapon olvasok előttetek, a Márk írása szerint való Szent Evangéliumból, annak a 8. fejezetéből, a 34-es verstől, a 38-as versig terjedő ige szakaszból. Még egyszer mondanám a megnevezett igehelyet, Márk evangéliuma, annak a 8. fejezete, a 34-es verstől, a 38-as versig olvasom Jézus Krisztus szavait. Ekkor oda hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem és az evangéliumért, az megmenti azt. Mit használ az embernek, az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkért? Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az ember fiai szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségében a szent angyalokkal. Áldja meg az Úr Jézus az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek, imádkozzunk. Téged hívunk, Urunk Istenünk, segítségül hívjuk nevedet életünk minden dolgában. Olyan gyönyörűen fogalmazta meg ez az ének, amelyet énekeltünk, hogy keressünk téged, azt az Úristent, aki Jézusban megváltott, szent lelkével meg tud újítani, keressünk téged, hogy megőriz minket minden hamis tudománytól, minden ördögi világi gondolattól, hogy őrizd a mi szívünket a tiszta evangéliumnak, és kérjük azt valóban, Urunk, hogy gyenge hitünket erősítsd, és a te erőddel a mi elménket készítsd el, hogy elfogadjuk azt az ígét, amelyet mára készítettél meg nekünk. Urunk, köszönjük, hogy örökké való szeretettel szeretsz minket. Így jelentetted ki a Bibliában. Így váltottad meg a bűnös embert Jézusban, elhatározván ezt már a teremtés előtt. Csoda, Urunk, hogy a te szívedben van számunkra hely. Hatalmas ez a szeretet, Urunk, amellyel felénk közeledtél, amellyel Jézusban odaléptél hozzánk. Vágyjuk ezt a szeretetet megismerni, befogadni. Vágyunk ebben a szeretetben élni, létezni örökkön örökké. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus eljött az idő teljességében. Eljött erre a világra, emberi testet öltött, bennünket megváltott. Köszönjük, hogy ki van fizetve bűneink sok-sok adóssága azáltal, hogy az Úr Jézus a mi ítéletünket magára véve elszenvedte azt helyettünk. Köszönjük, Urunk, hogyha ezt hisszük, akkor soha nem jutunk ítéletre, hanem Jézusért átmehetünk a halálból az életre. Köszönjük a vigasztalást, az örök élet reménységét. Járjon át bennünket a te igéd, hogy tanítson, hogy vigasztaljon minden mélységben. Így hozzuk eléd, Urunk, a gyászoló szívű testvéreinket, akik megálltak az elmúlt héten a ravatalnál, és ma elhozták a te házadba gyászuk terhét, könnyeiket, szívük fájdalmát. Áld meg őket a te evangéliumod vigasztalásával, a feltámadásba, az örök életbe vetett hit csodálatos reménységével. Vigasztald meg őket, Urunk, hiszen nálad van az az örökké való vigasztalás, amely minden helyzetben csodálatosan felüdíti az emberi lelket. Légy velük a mélységben, és az ő szívükhöz hatolóan szólj, hogy vigaszod, körbeölelje őket. Így hozzuk eléd a gyülekezet betegjeit, szenvedőit, erőtleneket, mélységben levőket, a kórházban levő testvéreinket, azokat is, Urunk, akik odahaza szenvednek betegségben, könyörülj rajtuk. gyógyíts meg őket, áld meg őket, Urunk, kegyelmeddel, nyújts ki kezedet gyógyításra, hogy megerősödjenek, és dicsőítsenek gyógyulásukért téged. Könyörülj a gyülekezeten, Urunk, azokon, akik eljöttek hűséggel a te házadba, az, hogy nyitott szívvel vegyük a te szavadat, hogy megértsük azt, jól értsük, szívünkbe zárjuk, és ne engedjük, hogy a sátán onnan ellopja, kilopja a szívünkbe vetett ígédet. Légy itt közöttünk, áldj meg, és a te lelked erejével támogass. Amen. Énekszóval készülődjünk testvérek az ige hirdetéséhez. A 277-es dicséretünknek a negyedik versét énekeljük most. 277-es énekünket keressük ki az énekes könyvünkből, és annak a negyedik versét énekeljük. 277-es énekünk negyedik verse így kezdődik. Gyenge vagyok, lankadoznak buzgóságom szárnyai. Tételem alapígéjét olvasom előttetek Péter apostol első leveléből, Péter apostol első levelének a legelső fejezetéből, a 17-es verstől a 20. versig. Tehát a megnevezett igehely 1 Péter 1, 17-től a 20-as versig olvasom. Ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenki cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg a ti kedvetekért. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, egyszer volt valaki, aki olyan ismeretlen, számára ismeretlen helyen autózott, aztán megkért valakit, leállított egy autóst, hogy maga ismerős itt, igen, akkor ide is ide mennék, hadd kérjem meg, hogy menjen előttem, én meg majd követem, mert nem vagyok itt ismerős ebben a városban. Az illető bólintott, segítő készen ugye indult, a másik meg mondta neki, hogy menjen csak előttem, majd én követem. Hát elindult a ketten, de az az illető, akinek követnie kellett volna szorosan, figyelemmel azt, aki őt vezeti az ismeretlen helyen, az a sofőr ugye nem nagyon figyelt, bekapcsolta a rádiót, nem tetszett neki a zene, akkor CD-lemezt keresett szépen maga mellől, addig-addig foglalkozott mással és figyelt mással, míg elvesztette szem elől azt az autót, amelyiket neki követnie kellett volna. Hát vannak így néhányan, hogy nem figyelnek, és nem érnek célba. Lelki életben is létezik követés. És nem mindegy, hogy kit követünk, milyen szorosan, milyen figyelmesen, mert többféle lehet ennek a követésnek a végeredménye. A mai tételünk a sorozatunkban így hangzik, hogy aki úgy véli, hogy élete Jézusé, de nem követi Jézust szorosan, az elveszhet menthetetlenül. Tehát így hangzik a mai tételünk, hogy aki úgy vélekedik, hogy élete Jézusé, de Jézust nem követi szorosan, annak az élete elveszhet menthetetlenül. Az az ige, amelyet felolvastam a Márk evangéliumából, egy nagyon különös ige rész. Ha végigolvassuk az evangéliumokat, szüntelenül találunk igéket, amikor Jézus az őt követésről tanítja a tanítványait. Ezek az igék lélekbe markolóak, nagyon határozott mondatok. Olyan mondatok, ami felett nem lehet elmenni csak úgy figyelmetlenül. Nem lehet őket félvárról venni. Jézus igenis beszél az övéihez, és beszél az őt követésről. Beszél arról, hogy hogyan lehet őt követni, és beszél arról, hogy hogyan nem szabad és nem lehet őt követni. Kétféle végeredménye lehet annak, hogy őt követjük, vagy éppen nem követjük, és bizony nem mindegy, hogy az ember beérkezik-e a várva várt célba, vagy pedig nem. Hát hallgassuk meg még egyszer figyelmesen, hogy mit mondott Jézus az alapigénkben. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engemet. Mert aki meg akarja menteni életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem és az evangéliumért, az megmenti azt. Mit használ az embernek, az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet a parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az ember fiai szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Drága igék, Jézus határozott tanítása, amire oda kell figyelnünk, és mégis a szomorú valóság az, még Isten gyülekezeteiben is, az egyházakban, tartozók között is azt látjuk, hogy nagyon kevesen veszik komolyan a követésről való tanításokat. Nagyon sokan nem figyelnek ezekre a szavakra. Hát nézzük, hogy miről szól részletesebben Jézus tanítása. Az első tanulságunk az, hogy sajnos az emberben benne van az, hogy a könnyebb utat választja. Olyan automatikusan szeretjük kikerülni a nehézségeket, vágyunk arra, hogy nehogy valami komolyabb erőfeszítésbe kerüljön, olyan az emberben olyan döbbenetesen benne van, hogy mindig a könnyebb utat igyekszik kiválasztani. De lelkileg ez nem működik. Ez lelkileg nem járható út. Egy első világháború idején ért lelki pásztor írta le az állítatos könyvében, hogy az ő szakaszát a fiatal hadnagy a műúton vezette, amely irányában eltért a front vonalától. A műút mellett egy szántáson kellett volna a front irányába a parancs szerint vezetni a szakaszt, de a hadnagy kényelmes utat választott inkább a műúton, ami más irányba vezetett, és nem a front irányába a szántáson keresztül. Aztán megjelent kis terepjárón a tábornok, és bizony ráparancsolt a hadnagyra, hogy milyen választás volt ez, a front abba az irányba van. Az ember könnyedén választja a kényelmesebbet, a könnyebbet, az egyszerűbbet. És állatorvosok figyelték meg, hogy a lovak között is azok a lovak előbb halnak meg, amelyeket csak viszintes utakon használtak, akár ugye a szekér húzására, de amely lovak komolyabb igénybe vétel alá estek, hegyen, völgyön is kellett nekik terhet vontatni, azok annak ellenére, hogy komolyabb munkát végeztek egész életükben, erősebbek lettek, és hosszabb ideig éltek. Nagyon rossz tulajdonságunk ez, hogy mi a könnyebb utat akarjuk választani. Lelkileg ez nem járható ösvény. A második tanulságunk az, hogy a hívő életben is rengetegen próbálják meg az Jézus követését valami általuk választott könnyű ösvényen véghez vinni. Az Úrnak a követésében próbálják megtalálni a legenyhébb, a legkönnyebb utat, azt az utat, amely a lehető legkevesebb igénybe vétellel jár. Hát Jézus Krisztus, én úgy hiszem, hogy a felolvasott igerészt elsősorban az ilyen lusta tanítványoknak igyekezett tanítani, elmondani, és majd az igerész bennünket is tanít, hogy bizony ez az út nem a mennybe visz. Az az út, amely Jézus nem vállalja fel, az az út, amely nem Jézus szoros követéséről szól, csak valami hasonlóról, az az út nem a mennybe visz. Hát mit tanít Jézus Krisztus az ő követéséről? Fogalmazzuk meg egészen részletekbe menően. Az első, amit tanít Jézus az ő követéséről, hogy az ő követésének ára van. Az ő követésének ára van. Ezt az árat meg kell fizetnünk. Meg kell fizetnünk időben, sokszor erőben, meg kell fizetnünk önmegtagadásban, meg kell bizony tagadnunk sokszor magunkat, a testünkben levő kívánságokat, ellent kell állni az ördögnek, a bűncsábításának, ennek a világnak, és még a saját akaratunknak is. Ára van tehát a Krisztus követésének. Aki nem hajlandó ezt az árat megfizetni, az nem is nevezheti magát tanítványnak. Krisztus követésének tehát ára van. Aztán a második, amit tanít Jézus, hogy az ő személyének és tanításának, vagyis mértékének a felvállalása, amit jelent az ő követése. Jézus Krisztus személyének, szeretetének, tanításának, vagyis mértékének a felvállalása, az ő követése. Azt mondja az Úr, hogy aki szégyel engem és az én beszédeimet, a bűnös és parázna nemzedék előtt. Nem szégyelhetjük őt. Nem szégyelheted semmilyen társaságban sem az ő tanítását, az ő mértékét. Aki nem vállalja föl, hogy ő Jézusé. Nem vállalja föl Jézus személyét, aki őt szerette örökkévaló szeretettel. És adott társaságban, ahol ez esetleg úgy érzi, hogy gúny tárgyává lenne, ha ő mondaná, hogy de mit tanított Jézus, és ezért kinevetné, kigúnyolná, nem vállalja föl a tanítását, a szégyelli őt. És azt mondja Jézus, hogy aki őt szégyelli, aki az ő tanításait szégyelli, nem vállalja föl, az nem lehet az ő tanítványa. Azt majd az utolsó napon Jézus is szégyelni fogja, és nem fogja fölvállalni. Nem fog elhangozni ez a mondat, hogy te én hozzám tartozol. A harmadik, amiről beszél az ige, a kereszt felvétele. Bizony, aki nem veszi fel az ő keresztjét, és nem követ engem, nem lehet az én tanítványom, van megírva. A kereszt felvétele, hadd mondjam el nektek, hogy ezt a hétköznapi nyelvben rengeteg ember nagyon rosszul használja. Van esetleg egy húzódás a derekunkban, és azt mondjuk, hogy ez az én keresztem, mert mindig fáj derekam. Nem, ez nem kereszt. A Biblia szerint a kereszt az a Jézusért vállalt gyalázat. Ha téged a Jézusért, a Jézusba való hitért gúnyolnak, az kereszt. Az, hogy van egy hosszú betegséged, van egy zsémbes szomszédod, van egy perlekedő családtagod, ez nem kereszt, az tövis. Pál, amikor a második korintusi levélben beszél arról, hogy ő neki tövis adatott a testébe, egy betegség, amellyel Isten őt alázatban tartotta a kijelentések rendkívüli nagysága miatt, nem azt mondta, hogy az kereszt, azt mondta, tövis adatott a testembe. Úgyhogy használjuk ezt bibliai fogalmak szerint, ha van valami betegséged, az nem kereszt. Nem mondd azt, hogy ez a te kereszted. A kereszt a Jézusért vállalt gyalázat. Vannak töviseink, a hívő embernek, aki Jézust szorosan követi, annak van keresztje is. Erről beszél ez a harmadik tanítása, ugye Krisztusnak az őt követés, hogy fel kell venned a keresztedet. Vagyis fel kell azt vállalnod, hogy adott esetben a munkahelyeden kiderül, hogy te Jézus tanítványa vagy, te más mérték szerint élsz, mint a többiek, esetleg ezért kigúnyolnak, kinevetnek, ezt te békességes szívvel elhordozod. Ez a kereszt. Jézusért mi bizony néha köpést kapunk, gúnyt, várándítást átnéznek rajtunk. Azt mondják majd a munkahelyen, hogy hát ne azt léptessük előre a másikat, mert az keresztjén fel kell vállalni. A kereszt. Aki nem hordja a keresztjét, az nem lehet Jézus tanítványa. És a negyedik, hogy Jézust követni csak szorosan lehet. Testvérek, hadd mondjam el nektek, hogy távolról nem lehet az Urat követni. Távolról nem lehet az Urat követni. Közületek többen mentek már esetleg így csoportban, autóval, messzi helyre vagy más országba, Hollandiába, Németországba. Nyilván nem úgy követtétek az elől menő autót, hogy az már 5-10 kilométerrel előbbre járt, mint ti. Úgy nem lehet követni. Távolról nem lehet követni autót sem, távolról nem lehet követni az Úr Jézus sem. Jézus arról beszél a mai igényben, hogy aki úgy akarja őhozzá tartozni, hogy nem fizeti meg az árát, az valójában nem tanítvány, és az valójában nem az övé. A döbbenetes az, hogy ezt mégis sokan megpróbálják. Döbbenetes dolog az, hogy sokan gondolkodnak így, hogy hát én Jézusé lehetek, még úgy is, hogy ez nekem nem kerül semmibe. Ez egy önbecsapás, testvérek. Ez egy önbecsapás. Nagyon sokan állítják magukról, hogy keresztjének, akik Isten szemei előtt nem azok. Nagyon sokan mondták már nekem, hogy tiszteltes Úr, én is hívő vagyok, az egész életük másról tanúskodott. De nem nekem kell számot adni senkinek. Van Istenünk, akinek számot kell adni nekem is a magam életéről, nektek is a tietekről. És Isten pontosan tudja, kik az övéi. Ismeri az Úr az övéit, pontosan tudja, kik az övéi. És ott van egy nagy tömeg, amelyik azt mondja, hogy én is a tiéd vagyok, Uram. És van Jézusnak erről is története, tanítása, hogy az utolsó napon sokan mondják majd nekem, Uram, Uram, hát nem a te nevedben tettünk csodákat, profétáltunk, ott voltunk, ahol a tereinken tanítottál, és én megmondom nekik, hogy távozatok tőlem, nem ismerlek titeket. Nehogy úgy járjunk, hogy önbecsapással elhitetjük magunkkal, hogy mi rendben vagyunk, Jézuséi vagyunk. És végén az utolsó napon Jézus azt mondja nekünk, hogy becsaptad magadat, nem voltál az enyém, nem követtél engem, nem vállaltál fel soha egy közösség előtt sem, egy barátod előtt sem. Nem vetted föl a keresztedet. Nem tartozol hozzám. Az Úr őrizzen meg bennünket attól, hogy becsapjuk magunkat. Krisztus követésének ára van, Krisztus követése bizony kerül valamibe, fel kell vállalnunk Krisztus személyét és tanításait, fel kell vegyük az ő keresztjét, és szorosan a nyomában kell járni. A következő pont, amit direkt kontrasztként kell megfogalmaznunk, hogy Istennek te nagyon sokba kerültél. Ez egy fontos mondat, ha ma hazamentek majd innen a templomból, és biztos, hogy több mondat megmarad a lelketekben, ez mindenképpen maradjon meg a ti szívetekben. Isten ugyan ingyen megbocsátja a te bűneidet, neked ingyen van, de ő neki te nagyon sokba kerültél. Az, hogy te kaphass bűneid bocsánatát, az, hogy te bemehess az örök életre, az Isten fiának az életébe került. Nagyon sokba kerültünk, én is, és te is, Istennek. Végtelen nagyot szolgált ő érettünk, és hatalmasat kellett áldozatot hoznia az ő szeretetének, hogy mi bemehessünk a mennybe, tiszta ruhában, lelki fehér ruhában, és örök életet nyerhessünk. Ezért Istennek nagyon sokat kellett tennie. A követésnek is ára van. Ahogy Istennek mi is sokba kerültünk, hogy a Jézus követést így kell megfogalmazni, ára van. Önmegtagadás, odaszánás, Jézusra figyelés. Sokszor meg kell ezt adni időben, keresztény ember minden reggel csendes órával kezdi a napot. Ahogy a zsidók a pusztai vándorlásban a mannát összeszedték, és azt csak korán reggel lehetett, ugyanúgy a hívő ember is kicsit korábban kell, hogy Istennel tudja kezdeni a napot. Az a tanítvány, aki minden reggel lustálkodik, és a lustálkodása miatt elmarad a reggeli bibliolvasás és a reggeli imádság, azt nehezen lehet mégis tanítványnak nevezni. Az olyan, aki úgy távolról akarja követni Jézust, és hogy hallottuk az Úr szavát, ez lehetetlen. Meg kell adnunk sokszor ezt időben. Vasárnap van olyan család, akik azért vannak itt, mert fölkelnek korán, és megfőzik a vasárnapi ebédet. De voltak itt már, hívogattam, hogy jöjjön vasárnap Isten tiszteletre, és az volt a válasz, hogy jó, hát tiszteltes Úr, mi akkor főzzük a vasárnapi ebédet. Nem akartam mondani, hogy hát testvérek, hát aki ott van a templomban, az is szokott ebédelni vasárnap, mindenki. Mindenkinél van vasárnapi ebédfőzés. csak az áldozathozatallal van ugye az idő beosztással esetleg a különbség. Van, aki ezt beosztja, hogy ott lehessen az Úr igéjét hallva, van, aki pedig olyan tanítvány, akinek ez nem olyan fontos. Nem baj, ha ott nincs éppen a tanítványi seregnél. Nem lehet az Urat távolról követni, hangzott el sokszor ez a mondat, és megkérdezi tőlünk ez a mai ige, hogy hogyan vagyunk mi tanítványok. Hogyan állunk a Jézust követéssel? Megfizetjük-e az árát az Úr követésének? Felvállaljuk-e az Úr Jézust? Tudják-e rólunk a munkahelyünkön, a családban, a távolabbi rokonok, hogy mi tanítványok vagyunk, Jézus tanítványai. És nekünk fontosabb mindaz, amit Jézus tanít, mind amit a világ vél bizonyos témákról, és mint ahogy a világ folyása szerinti ember azt cselekszi. És Jézus föltesz egy különös kérdést a követésről való tanítás ige szakaszában. Azt mondja, vajon mit adhat az ember váltságdíjú lelkért? Elgondolkodtunk már ezen? Mit tudsz adni a váltságdíjul lelkedért? Semmit. Te semmit. Ha eljön az utolsó nap, és ott minden napvilágra kerül. Napvilágra kerül minden rossz döntésed. Minden tanítványi lustaságod. Minden olyan pillanat, amikor ott lehettél volna, de nem voltál ott. Olvashattál volna Bibliát, de nem olvastál. Beszélhettél volna imában az Úrhoz, de nem beszéltél. Megadhattad volna az árát a követésnek, a tanítványjá lételnek, de te nem adtad meg az árát. Felvállalhattad volna Jézust, de nem vállaltad fel. Ha ott leszünk majd, és csak az mentene meg, hogy valamit a lelkemért váltságdíjul adni kell, hogy bemehessek a mennybe, ott derül ki, hogy te nem tudsz adni semmit váltságdíjul a lelkedért. Az Isten fiának kellett az életét odaadnia váltságdíjul a te lelkedért. És ezt csak az igazi tanítványok, a Krisztusban hívők fogadták el, ragadták meg hitben, és ha te addig nem ragadtad meg, ott már késő lesz megragadni. Krisztus trónusa előtt, a halál után már nem lehet megtérni, ott már nincs megtérés. Vagy itt leszünk a földi életben Krisztusé, vagy elveszünk az örök kárhozatban. Mit adhat az ember váltságdíjú lelkért? Ó, de komoly kérdés, és ó, de kevesen gondolkodtak el már ezen a kérdésen. Felolvastuk alapigénket, Péter apostol drága szavait. Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Isten megváltott, és nem veszendő dolgokon, nem hitvány mulandó filléreken, nem is ezüstön és nem is aranyon. Máson váltott meg. A hibátlan és szeplőtelen, a bűntelen báránynak, Jézus Krisztusnak a vérén. Isten fiának az utolsó csepp vérébe is került az, hogy te és én bemehessünk a mennybe. És Isten csak annyit kér, hogy higgy ebben. Fogadd el ezt, hogy ő bűnhődött érted, és ezt elhitted, elfogadtad, ez majd át fog téged belülről alakítani. Bemehetsz a mennybe ezért a hitért. Örök életed lehet. Csak ennyi, ennyi. És mégis mi kevesen hisznek a bárány Jézus engesztelő áldozatában, a vérben, amely értünk folyt, hogy mi az ítéletet elkerülhessük. És itt van a 20. vers, olyan különösen fogalmazza meg Isten szeretetének a nagyságát ez. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg a ti kedvetekért. Isten látta a mi elveszettségünket. Ő Isten, ő az idő teremtése előtt is tudott erről, hogy mi az Édenben elhagyjuk majd őt. És elhatározta előre, hogy megváltót küld majd érettünk. És aki hinni fog a megváltóban, annak örök életet ad. annak eltörli bűneit. Az kimentetik az elveszett állapotból, és bemehet az életre. A teremtés előtt kiválasztatott erre a feladatra Jézus, de itt az időben jelent meg, itt jelent meg az idők végén, azon a bizonyos nagypénteken hozta meg ezt a csodálatos áldozatot. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg, mondja Ézsaiás próféta. Hadd mondjak néhány példát. Mennyire vállaljuk fel a mi Urunkat, amikor parázna környezetben ott vagy, amely parázna környezet egy teljesen más beszédstílussal, erkölcsi mértékkel beszél, vajon merjük-e képviselni a szüzesség, a tisztaság tanítását, a házasságba való bemenetel tisztaságának fontosságát, értékét. Merjük-e képviselni azt, hogy ebben a világban nem szégyen az, hogyha valaki tisztán megy be a házasságba, hanem az a helyes Isten akarata szerint. Aztán hogyan viselkedünk, amikor Istent káromolják mellettünk, munkahelyen vagy bárhol? Szóvá teszed-e, szeliden mersz-e szólni, hogy akit melletted káromoltak, az egy szerető Isten, aki őértük is odaajándékozta fiát. Amikor melletted valami tisztátalan, obszén viccet mondanak el, és elvárják, hogy ezen te is neves, ha hotáz, hogyan szoktál viselkedni? Lelked megszomorodik ezen, nem tud nevetni, vagy beállsz a sorba, elsodródsz. Nevetsz azon, amin nem lenne szabad. Azt mondja Jézus, hogy aki szégyel engem és beszédeimet, de parázna és bűnös nemzedék előtt, azt én is szégyelni fogom a szent angyalok előtt, az Atya dicsőségében. Ne szégyeljük Jézust. Nem szégyelheted őt. Nem kell szégyelned az ő tanítását, mert ez egy drága örökké való tanítás. Minden el fog múlni ez a világ. Elmúlik minden, ami ebben a világban van, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Azt kell szégyelni, hogy megmarad örökké. Isten örök mértéke, tiszta gondolata, ne szégyeljük azt. Legyen az előttünk drága és kedves. És nézzétek Istent. Olyan különös, hogy drága igék vannak, amelyek egymás mellé téve kiegészítik a tanításokat. A köszöntő igét a Kolossé levélből olvastam, a Kolossé levél második részéből, egy nagyon különös ige. És újra olvasom ezt a két igeverset, Kolossé 2, 14 és 15-ös versek. Eltörölte követelésével a minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Nézd meg Istent, hogy ő tanít arra, hogy te ne szégyeld őt, és találunk a Kolossi levélben egy igét, amelyben ő arról beszél, hogy ő mennyire nem szégyelt téged. Pedig testvérek, rajtunk van mit szégyelni. Nekünk van mit szégyelni, mindegyikünknek. Képzeljétek el, hogy Krisztus, amikor eljött erre a világra, emberi testet öltött, hogy megváltson. Az emberekért emberként kellett eleget tennie. Ezért lett a megváltó emberré. Az Isten fia ezért öltött emberi testet. És amikor ott a Golgotán volt, a Kolossé levél azt mondja, hogy a démon fejedelemségek, a láthatatlan világ hatalmasságai, a sátán és az ő lelkei előtt fölvállalt bennünket. Fölvállalta a mi hazugságainkat, a mi gonoszságainkat, a mi paráznaságainkat, a mi tisztátalanságainkat, a mi hűtlenségeinket, a mi szentségtelenségeinket, fölvállalta a mi káromkodásainkat, mindent. Lenne miért szégyenkeznie Jézusnak miattunk. És fölvállalta a mi szégyenünket, ő lett átokká érettünk. Ő lett szégyenné a mi bűneink miatt. És az angyal fejedelemségek előtt fölvállalta a te hazugságaidat, a te paráznaságaidat, a te minden gonoszságodat, hogy téged megtisztíthasson, hogy téged megmoshasson, hogy téged megszenteljen, fehér ruhába öltöztessen, bevihessen a mennybe. Amikor a Kolossé 2.15 ott van, az igében lefegyverezte ugye a fejedelemségeket, a hatalmasságokat, és nyilvánosan megszégyenítette őket. Az eredeti görög szövegben ott egy olyan kifejezés van, amit a magyar nyelvünk is ismer. Volt régen egy ilyen kifejezésünk, hogy pellengérre állítani valakit. Volt régen piactereken. Bizonyos régi templomokban még mindig megvan a szégyenpad. Amikor valaki valami nyilvános bűnt követett el, nyilvánosan kellett azt megvallania, kvázi vezekelnie érte, és úgy fogadták vissza az úrvacsorai közösségbe, hogy előtte, a bűnvallás után, ugye az úrvacsoravétel előtte, hetekig ott kellett ülni a szégyenpadon, a templomnak azon a padján, mutatva, hogy azt a bűnt nagyon megbánta. Szégyelli magát. Megbánta, megvallotta, és ő nem vállal többet avval a bűnnel közösséget. Pellengérre állítani valakit, valahol ezt jelenti, hogy nyilvánosan leleplezni, nyilvánosan megszégyeníteni, és a Kolossé ige azt mondja nekünk, hogy Krisztus, amikor diadalmaskodott ott a Golgotán, amikor a mi szégyenünket magára vette, amikor rajta nevetett a világ, és gúnyolták őt a kereszten, hogy megfordult a győzelme miatt a szégyen. És valójában az ördög szégyenült meg, hogy elvesztette a legnagyobb csatát a megváltóval szemben. A sátán szégyenült meg, oda lett ültetve a szégyenpadra az ördög. Ő szégyenítetett meg. Ő lett kipellengérezve, mert Krisztus a győztes. Ő győzött, hogy te élhess örökké. Testvérek, így mondom nektek, hogy fölvállalt titeket Jézus. Pedig lett volna szégyenkezni való miattatok, én miattam is. Fölvállalt bennünket. Az ő követésekor pedig azt tanítja, hogy vállalt föl te is őt. Ő ezt megtette már akkor, amikor te még nem is éltél. Vállald fel őt, kövesd őt, szeresd őt. Vállald fel az ő tanításait. Ne szégyeld, hogy Jézus tanítványa vagy. Légy azzá, kövesd őt szorosan, higgy benne, és valóban bemehetsz az életre. Az őt követése erről szól. Add meg az árát, hogy Jézus jelenlétébe élj. Befejezem. Néha felröppen a hír a médiákban, hogy egy-egy híres színész, vagy egy-egy könnyűzenei énekes megtért. Szoktam figyelni, hogy a keresztény világ is ilyenekre mennyire odafigyel. Sokszor a hívők elkezdenek úgy fordulni az ilyen emberek felé, sztárok felé, hogy na, ő is megtért. Aztán ha tovább nézzük az életét, telnek múlnak annak az állítólagos megtért színésznek, énekesnek a évei, hogy mégis azt látjuk, hogy de nem követi Jézust. Nem változott semmi az életében. Paráta filmekben szerepel, tisztátalan tévéműsorokban ő, aki adja a hangot. Ha énekes az illető, akkor gurcső alá véve az ő énekszöveit, szövegeit, föl se vállalja Jézus, nem beszél róla nyíltan. Eszembe jut ez az ige, amelyről ma volt szó, aki szégyel engem és beszédeimet, aki nem vállalja föl az ő keresztét, az nem lehet az én tanítványom. Ne dőljetek be az álhíreknek. Az igazi tanítványokat onnan lehet megismerni, hogy Jézust szorosan követik. Vajon mi kit követünk? Kinek a tanítványai vagyunk? akit te követsz, az legyen Jézus. És te ne maradj el mögüle. Amen. A 277. énekünk 5. versét énekeljük, testvérek, felelve az ige hirdetésre. 277-es énekünknek most az 5. versét énekeljük. 277-es énekünk 5. verse így kezdődik. Ó, add, hogyha majd bevégzem e múlandó életet. Adjuk meg előtted, Urunk, hogy bizony a mi életünk is tele szokott lenni önbecsapással. Sokszor mondtuk már mi is más embernek, hogy bizony mi is hívők vagyunk. Sokszor gondoltuk magunkról, hogy hát mi természetesen Jézus tanítványai vagyunk. De ma, amikor a te igéd szól, amikor a te szavaidat olvassuk a Bibliából, olyan leleplezően, megmutatja nekünk, hogy amikor azt gondoltuk, hogy tanítványok vagyunk, nem voltunk azok. Amikor úgy véltük, hogy a tiéd vagyunk, és ez nem került semmibe, és lehetünk így hozzátartozók, akkor kiderül, hogy nem lehet úgy hozzátartozni, hogy nem követünk téged. Nem lehet úgy szolgálni sem, hogy nem követünk téged. Nem lehet úgy hozzá tartozni, hogy nem vállalunk fel téged, hogy a Krisztus keresztjét, az érte való gyalázatot kikerüljük gyáván, némán, így nem lehetünk a te tanítványaid. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy mi szeretjük választani a könnyű utat, a kényelmeset, amely nem kerül semmibe, amely egyszerű és kényelmes, amely nem igényel semmilyen önmegtagadást. Légy irgalmas lelkünkhöz, hogy ilyenek vagyunk. Urunk, írd a mi szívünk tábláira az önmegtagadásról való tanításodat, hogy aki nem tagadja meg magát, aki nem veszi fel az ő keresztjét, az nem lehet a te tanítványod. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy ne figyelmetlenül lustán kövessünk, hanem szorosan téged figyelve mindent neked odaszámba, és drága legyen nekünk az, hogy hozzád tartozhatunk. Mert aki te hozzád tartozik, csak annak van örök élete. Urunk, olyan csodálatos reménységet adtál, hiszen Jézusban szolgáltál nekünk. Eltörölted bűneinket, kifizetted ítéletünket. Könyörülj rajtunk, hogy megindítson bennünket az értünk való nagy szeretet, és odaadjuk neked szívünket egészen. Taníts bennünket hétről hétre, napról napra, odahaza is a bibliolvasáson át, a te igédre, a te utadra, a téged követésre. Azt, hogy ne legyünk langymelegek, hanem a mi szívünk lobogjon érted, Urunk, igazi első szeretettel. Könyörülj családtagjainkon, szeretteinken, gyülekezetünk minden tagján. Könyörülj a távol levőkön és betegeken is, nyomorultakon, Urunk. És így hozzuk eléd a gyászoló szívű családot, akik eljöttek házadba. Vigasztald meg őket, Urunk. Hajolj le hozzájuk és ölelje át őket örökkévaló szereteted. Ajándékozz meg őket a hit ajándékával, az örök élet reménységével. Avval a békességgel, amely a te szívedből származik. Légy velük, örökkön örökké. És könyörülj a életünkön, gyülekezetünk minden tagján. Hadd legyen mindannyiunk szíve, örökké a tiéd. Amen. A csendes percben mindenki a saját szívét, imádságát vigye oda bátran az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk 483-as dicséretünknek a 6-os, 7-es, 8-as versei. Keressük ki a 483-as dicséretünket énekeskönyvünkből, 483-as dicséretünket, a 6., a 7. és a 8. verseit énekeljük a kivonulás előtt. Jöjjön el a te országod, töltse be uralkodásod, ó mi királyunk, e földet!